A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, Isten ígéjét az Új Szövetségből olvasom, Máté evangéliuma 25. fejezetének 31-től 46-ig terjedő verseit. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 31. és azt követő versekben Isten igéje így tanít bennünket. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Ő pedig elválasztja őket egymástól. Ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen van számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? Király így felel majd nekik. Bizony-bizony, mondom néktek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor így szól a bal keze felől állókhoz, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni? Jövevénynek, vagy mezítelennek? Betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Istennek szent lelket egy áldottá és gyümölcsözővé szívünkben a meghallgatott imádságot, a meghallgatott igéket, gyertek testvéreim, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, hálát adunk neked ennek a hétnek az utolsó napján, ezen a mai vasárnapi napon, hogy itt lehetünk ebben a templomban. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket újra. Köszönjük, hogy együtt lehetünk hosszú idő után itt, ebben a templomban, vagy talán csak egy hét elmúltával újra megállhatnak a lábaink a te hajlékodban. Szeretnék neked először is hálát adni, megköszönni az elmúlt hetet, a napokat, amelyeket adtál, az erőt, amit adtál lábunkba, kezünkbe, szívünkbe, az örömöt, amivel megajándékoztál, a kitartást, amit adtál a próbákhoz, a reményt, amit adtál a mindennapokhoz. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindenünk tőled van, és mindenért neked mondunk hálát. De nem csak hálát mondunk most ajkunkkal, szívünkben, hanem az énekünk szavával jövünk és kérünk, bocsáss meg a mi bűneinket is, Istenünk. Hiszen naponként szaporítjuk azoknak számát. Cselekedeteinkkel, szavainkkal, gondolatainkkal, mulasztásainkkal, Úrunk, mennyi sok bűn és vétek terhel bennünket. Kérünk téged Jézusért, az ő Golgotai keresztjén bemutatott áldozatért, bocsáss meg ezeket, és ajándékozz meg a bűnbocsánatnak a felemelő, megtisztító erejével. És fogadd kedvesen a mi kérésünket is, Istenünk, amikor azért imádkozunk, hogy a mi zárt fülünket, a mi zárt szívünket te nyisd meg. Igéd és szent lelked által légy itt közöttünk, és tárd ki a te igénnek ajtaját, és tárd ki a mi szívünknek ajtaját is, hogy az igében találkozzunk veled, és mindazzal a drága ajándékkal, amit számunkra ma elkészítettél. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek ígéjét olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva található már felolvasott ige szakaszban a Máté evangélium 25. fejezetében, a 31., 32. és 33. versekben eképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára, összegyűjtönek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király jobb keze felől állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen van számotokra a világ kezdete óta. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a mai vasárnapon tehát egy olyan igeszakaszt hallottunk, amelyet Jézus mond el, és amelyet a Máté evangéliumában hallunk és olvasunk. Szeretnék néhány kifejezést közelebb hozni a szívünkhöz, közelebb hozni a mi életünkhöz. Az első kifejezés ebből a történetből egy szó, ez a szó pedig így hangzik, elválasztja. Mi is jól ismerjük ezt a kifejezést, elválasztani. Gyakran része az ember életének ez, hogy elválasztjuk, elválasztani. Vannak különbségek, ami szerint elválasztjuk egyiket a másiktól. Például a vallás szempontjából is nagyon könnyű elválasztani egyik embert a másiktól. Vannak a római katolikusok, vannak a reformátusok, vannak az evangélikusok, vannak az ortodox keresztények, és folytathatnánk. Vallás szempontjából is az elválasztás az egy része az életnek. Aztán vannak nemzetiségi szempontok, vagy nemzeti szempontok, ami szerint szintén elválasztjuk egyik embert a másiktól. Van magyar, van szlovák, van német, van francia, és így sorolhatnánk tovább. Elválasztjuk egyiket a másiktól. Sok helyen ez még határral is kimutatható. Aztán vannak etikai szempontok. Elválasztjuk az egyik embert a másiktól, és az egyikre azt mondjuk, hogy tisztességes, a másikra pedig azt mondjuk, hogy tisztességtelen. Az egyikre azt mondjuk, hogy dolgos és szorgalmas, a másikra pedig azt, hogy henyélő és munkakerülő. És folytathatnánk a sort. És kiderül, hogy ez az, hogy elválasztani szerves része az emberi életnek. Csoportosításnak a része. A mai igénk viszont egy olyan elválasztást hoz elénk, ami egyszer lesz, az idők végezetén. Amit nem ember, nem mi, nem is kormányok választanak szét, nem határral kormányok vagy nagyhatalmak által meghúzott határok lesznek ezek, nem földi királyok választanak szét, hanem az emberfia, aki beül az ő dicsőségének trónjára, ő lesz az, aki majd azt az utolsó elválasztást megteszi. Mi sok mindent jól látunk, jól tudunk, csoportosítani tudunk, sokféleképpen tudjuk ezt az elválasztást megtenni, de ott nem ez, nem az ember szava lesz a döntő. Az ember fiának a szava, Jézusnak a szava. És az, hogy ő hogyan dönt, azt csak ő tudja. Nagyon egyértelmű lesz az az elválasztás. Az egyik oldalon lesznek a juhok, a másik oldalon a kecskék, pontosabban, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, olyan egyértelműen fogja ő is elválasztani a jobb oldaliakat a bal oldaliaktól. De az, hogy melyik ki hova tartozik, azt most még mi egyáltalán nem látjuk. Mi csak emberi csoportokat tudunk létrehozni, emberi elválasztásokat. Van is egy példázat a Bibliában, a búza és a konkoly példázata. A tanítványok szét akarják választani. Azt mondja Jézus, nem lehet. Majd az idők végén, ott az ember fiának a szava lesz a döntő, hogy ki, melyik oldalra kerül. Csak két csoport lesz. Jobb és bal. Ami viszont a mai igéből érdekessé válik, hogy ennél az elválasztásnál mindenki meglepődik. Meglepetés lesz. Meglepődtek azok is, akik a jobb oldalon voltak, hogy ők mikor tudták ők ezt, hogy Jézust megsegítették. Meglepődnek a bal oldalon lévők is, mikor nem adtak neki enni meg inni. Meglepetés lesz. Az eddigi emberi kategóriák nem sokat fognak számítani. Csak az ember fiának a szava fog számítani. Nem szimpatikusak számunkra a magabiztos emberek, de még kevésbé, ha vallásos magabiztosságról van szó. Aki maga igazat felől meggyőződött, és a másikat pedig lenézi. Önmagát igaznak tartja, a másikat pedig bűnösnek. Ez a farizeusi magatartás. És ez a példázat ezekre is vonatkozik, meglepetés lesz, kik tartoznak a jobb oldalon, a jobb oldalhoz, és kik tartoznak a bal oldalhoz. Nem emberi mérce fog dönteni, hanem egyedül Jézus Krisztusnak a szava. Az lesz a döntő, hogy kinek mondja jöjjetek, és kinek mondja menjetek. Igen, testvéreim, az ítélet nem az embereké, még csak nem is a lelkiismeretünké, és nem az unokáké. Fontos, hogy mit mondanak, mit szól hozzá másik ember, hogy ítélik meg a többiek a mi munkánkat, életünket. Fontos, hogy egyensúlyban vagyunk a lelkiismeretünkkel, hogy állok meg a lelkiismeretem előtt. És nagyon fontos, hogy mit fognak mondani majd a mikorunkról, a mi életünkről, a mi tettünkről az unokáink. Hogy ítélik meg majd a mai generációknak, a most élőknek a tetteit és eredményeit, az unokák. Fontos dolgok ezek, testvéreim, de ott akkor nem ez lesz a fontos. A legfontosabb mégis az, hogy ott a trónuson ülő mit mond. A meglepetések sorozata között ott leszünk-e a jobb oldalon. A másik kifejezés, ami ehhez a történethez kapcsolódik, megint egy ismert, sokat használt, az örökség. Fontos az örökség. Mit örököltünk? Milyen örökség birtokában vagyunk mi? És itt gondolhatunk most, miért ne gondolhatnánk a nemzet nagy közösségére. Milyen örökséget hagytak ránk az eleink, a dicső tettekre, a nagyszerű példákra, a bátor kiállásra. Nagy örökségnek a folytatói lehetünk mi. De fontos az is, hogy lássuk, hogy sok mindenért bűnbánatot is kell tartani. Aztán fontosak a családi örökségek is, amit családként örököltünk, amit ránk hagytak a dédszülők, nagyszülők, vagy amit majd ráhagyunk a mi gyermekeinkre és unokáinkra. Legyen az kézzelfogható örökség, vagy legyen ez lelki örökség. Fontosak ezek az ember életében. De ott akkor pontosan az örökség különbözteti meg a két oldalon állókat, a jobb és a bal oldalon állókat. Mert az egyiknek azt mondja, hogy gyertek, atyámnak áldottai, örököljétek a számotokra fenntartott országot. Ott ez az örökség lesz. A másik oldalon pedig azt mondja, menjetek el, ti ebből az örökségből nem részesültök. Mégiscsak ez a legfontosabb kérdés, és gondoljunk sok-sok emberre, akik lemondtak világi előnyökről, lemondtak gazdagságról, szegénységet fogadtak. Sok példamutató magatartás van visszatekintve a történelemre, kiváló, szent életű emberek, akik mindenről lemondtak, hogy ezt az örökséget megnyerjék. Azt az örökséget, amit ott akkor az emberfia, Jézus fog osztani. Kedves testvéreim, a harmadik kifejezés pedig mondhatni az, ami nincs benne ebben a történetben. De mégis erről szól az egész történet. Hogyan éltünk itt, ezen a földön? Ennek az egész életnek a megélése lesz a döntő. Az örökség kérdésében. Hogyan éltük le születésünktől kezdve egészen a halálunk pillanatáig ezt a földi életet? És erre a választ nem is mi adjuk meg, hogy hogyan éltünk. Nem olvasunk a történetben arról, hogy Jézus az emberfia, a trónuson ülő, mindenkit külön-külön megkérdez, hogy milyen volt az életed, hanem ő kezd el beszélni. Ő mondja el, mind a két oldalon állóknak egyformán. A trónuson ülő szólal meg. Ő mondja meg, hogy milyen volt az életünk, az élet, az ember élete, a jobb és bal oldalon állók élete ebben a földi létben. És testvérem, mit hallunk ekkor? Helyzetek sokaságát. 60, 70, 80, 90 év, kinek mennyi adatik. Milyen sokféle helyzet jön elő az ember életében, és a helyzetek sokaságát sűríti néhány mondatba, amikor azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, börtönben voltam és meglátogattatok, beteg voltam és eljöttetek hozzám. Adott helyzetek, nem előre eltervezett, nem ünnepi alkalmak, nem deklarált igazságok, hanem az életnek, a mindennapi életnek egyszerű helyzetei. Úgy is mondhatnánk, amit a hétköznapokban megélnek, megélünk. Nem ünnepi ruhában, ünnepi kereszténység, nagy ünnepein, nem ezt sorolja fel, nem ezeket a helyzeteket veszi elő. Nem a kirakat rendezvények jönnek elő ezen a beszámolón Jézusnak, a trónuson ülőnek a szavaiban, hanem a hétköznapok, az adott helyzetek, ami mindannyian végigmegyünk. És miért fontos ez számára? Mert ott jelenik meg, ki is az ember igazában. Kik is vagyunk mi? Kik is vagyunk a hétköznapi életben, a hétköznapi ruhában? A helyzetek sokasságában. Nem is emlékeznek rá, egyiken sem. Annyira nem volt fontos számukra. Az élet folytatásának nem voltak fontos részei az ő számukra, hanem természetes részei voltak. Természetes volt, hogy kikerülte, mint a pap, meg a lévita, az ott fekvő, megvert embert, és természetes volt, hogy lehajolt hozzá, mint a samaritánus, az ott fekvő, megvert, félholt emberhez. Az egyiknek természetes volt, hogy kikerüli az úton lévő ember, és a másiknak természetes volt, hogy lehajol hozzá, mint úton lévő ember. Nem jeruzsálemi templomban, hanem az úton volt ez. Nem az ünnepi alkalmak közepette, hanem a hétköznapok útján. Helyzetek sokaságát sűríti Jézus ebbe a néhány mondatba. És a helyzetek sokasága egy valamiről árulkodik. Az evangélium. Az életünk folyamán a hallott evangélium, a megértett evangélium, az Úr asztalánál elfogadott evangélium valóban átalakul-e az irgalomnak és a szeretetnek a tettévé. Nem maradnak-e csak hangzatos szavak, papírra leírt választók névjegyzéke, nem marad-e csak egy statisztikai adat a kereszténységünk, nem marad-e csak ünnepi alkalom a templomba való bent ülés, mennyire alakul át az evangélium szava, az ige hirdetés bennünk az irgalomnak és a szeretetnek a gyakorlati alkalmazásává. Úgy is mondhatnánk, hogy mennyire alakul át kenyérré azok számára, akik mellettünk vannak. Mennyire alakul át itallá, egy pohár vízzé, talán egy idős ember számára, aki mellettünk van. Mennyire alakul át egy egyszerű látogatássá, egy jó tetté. Nem a cselekedetek visznek be a mennyországba, de az evangéliumnak az átalakuló, cselekedetekké váló, mindennapi tevékenységé váló ereje lesz a kérdés. Mennyire van ott bennünk Jézus? Kedves testvéreim, és mindenben mennyire vannak ott az irgalomnak azok a cselekedetei, amik észreveszik a kicsiket. Ha megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebbek közül, velem tettétek meg. A lehajló szeretetnek, a kicsik felé, a kirekesztettek, elesettek, betegek, szomjazók, éhezők, és sorolhatnánk felé megtett irgalmas szeretetnek a cselekedetei. Ezek lesznek a döntők. Az evangélium mennyire alakul át valóban életünk részévé. Kedves testvéreim, igen, ezt nem kívülről mondja meg Jézus. Nem felülről szemlélve számolgatja ezeket a cselekedeteket, hanem mond még egy meglepetést a végére. Hogy azt hallottuk is, ha ezt egyel is megtettétek a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Nem lehet mellé beszélni. Ő nagyon világosan tudja, fogja tudni és látja. Velem tettétek meg, vagy velem nem tettétek meg. Mert ő azonosul azokkal, akik ilyen segítségre szorulók. Azonosul azokkal, akik felé oda kellene nyújtani a kenyeret, az italt, az irgalmasság, a szeretetnek a cselekedeteit. Az evangélium és a hit átalakulása után. Elválasztás. Jézus fog elválasztani, és ez lesz a döntő, ki melyik oldalra kerül, tele van meglepetéssel. Örökség. A legnagyobb örökség ezen a világon nem itt a földön van, hanem az, amit az Isten készített el az övéi számára, a jobb oldalok állók számára. És a döntő az lesz, milyen volt az életünk. Hittünk-e Jézus Krisztusban, mint megváltóban? És ez a hit nem csak az ajkunkon maradva, hanem a szívünkben gyökeret verve, valóban irgalommá és szeretetté átalakult hit volt-e. Hálát adunk Istennek, hogy még tart a ma, hogy mi is az ő kegyelmében, az ő szeretetében és az ő irgalmában bízva igyekezzünk üdvösségünket félelemmel és reszketéssel végbevinni. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ennek a világnak a végén te állsz majd ott. Köszönjük, hogy nem az elmúlás, nem az örök elmúlás lesz ennek a világnak a sora és sorsa, hanem odaérkezünk az omegához, az utolsó lépéshez, ahhoz, amikor te megjelensz dicsőséget trónján. Nem tudjuk, Istenünk, hogy hogy lesz, hiszen csak példázatokban, csak képekben adod ezt elénk, de köszönjük neked, hogy az életről, életünkről, az örökségről, a tieid számára fenntartott örökségről, arról te döntesz. Te ismered jól a szívünket, te fogod látni legjobban az életünket, te fogod látni az igét, az irgalommá és szeretetté átalakuló igét az életünkben. Te fogod látni a bűnbánatunkat, a gyengeségeinket is, és te fogod látni azt is, hogy egyedül csak benned reménykedünk. Köszönjük, hogy a te kezedben van az utolsó ítélet. Köszönjük Istenünk, hogy ezzel a mai igével is biztatni akarsz bennünket, hogy ne hajlítsa el a gondolatainkat, a szívünket, a világ, a mindennapi élet, a mindennapi életnek nehézségei vagy örömei, kívánságai és kísértései. Ne fordítsák el a szívünket annyira, hogy ne munkálkodjunk a mi üdvösségünkön. Ezért kérünk téged, hadd alakuljon át az ige, az evangélium, a Krisztushoz való tartozásunk hűséges szolgálattá, áldozatkészséggé, lehajló szeretetté, az irgalom cselekedetévé. Adj ehhez alázatot, adj ehhez szelídséget, hűséget. Köszönjük Istenünk, hogy te ezt el tudod végezni. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a bizonságtételért, hogy a bizonságtételek minél több helyre eljussanak. Olyan bizonságtételek, amelyeket szóban mondunk el, az ígéről bizonságot téve, de olyan bizonságtételek is, amelyek cselekedetekben, ilyen lehajló szeretet cselekedeteiben juthatnak el egy-egy emberhez. Segíts meg azokat, akik valóban éheznek, vagy akik ránk szorulnak, és mi látjuk el őket, mert hozzánk tartoznak. Segíts meg, hogy tudjuk feléjük is nyújtani a kenyeret, és tudjon ez a jóléti társadalom is odafordulni azok felé, akik éheznek és szomjúhoznak. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azokért, akik börtönben vannak. Ki tudja miért, a rácsok mögött telik az életük. Segíts meg, Urunk, hogy a misszióban, a börtön misszióban lévők is tudják vinni az evangéliumot, hogy ezeknek az embereknek az élete is megváltozzon, megújuljon. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azokért, akik mezítelenek, akik szegények, akik nehézségben vannak, és sokszor elindulnak Európa felé, keresve boldogulást. Segíts meg, Istenünk, hogy az a szó, hogy felruházzuk őket, az valóban megoldás legyen számukra is, meg számukra is. Megoldás ott, ahol vannak, ahol élnek, ott találjanak segítségre, segítő szóra és segítő tetre. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a betegekért, a kórházi ágyon, az otthonban, otthonokban, vagy éppen a saját házukban lévő betegekért, akik már nem bírnak fölkelni, nem bírnak eljönni, vagy akik operációra várnak, vagy akik operáció után vannak, kérünk, segíts meg őket. Indítsd őket is reménységre, bennünket pedig irgalomra. Köszönjük, hogy mindent a te kezedben tehetünk le, ott van a legjobb helyen. A te kezedbe tesszük le életünket, egyházunkat, gyülekezetünket, népünket, és kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy félelemmel és reszketéssel tudjuk végbevinni a mi üdvösségünket. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük, testvéreim, az igének a tanítását, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.